folytatjuk Szerény Zoltán volt vezérkari főnökkel, az orosz-ukrán háborunk a téma, és hát ott hagytuk abba, hogy mi a garancia arra, hogyha van egy megállapodás, egy tűzszüneti megállapodás, valahogy sikerül mondjuk Donald Trumpnak, vagy Putyinnal megállapodnia, és mondjuk erre valamilyen szinten Volodymyr Zelenszky is rábólint, nyilván ez is szükséges lenne. Zelenszkynek volt egy interjúja, talán azt hiszem Davosban adta a Világgazdasági Fórumon ezt az interjút, ahol azt mondta, hogy legalább 200 ezer katona kéne ahhoz, hogy ezt a tűzszüneti megállapodást valahogy meg tudják tartani. Emlékeim szerint NATO hadgyakorlatnál vannak 80-90 ezer fős létszámok több ország részvételével. Ki tudná összeadni ezt a 200 ezer katonát, ami se nem orosz, se nem ukrán?
Ugye ez azért meglepő, engem is meglepett ez a szám, már korábban, amikor már híre ment annak, hogy a Putyinnal tárgyalni fog Trump, és a jövendő, ugye most már a hatalomban lévő emberi azt mondták, hogy jó, megállapodunk, és akkor európaiak jöjjenek békét fenntartani, 100 ezer főről volt szó. Ugye ez a 200 ezer fő, ugye, ha most azt mondjuk, hogy 1200 kilométeres a front, ez a 200 ezer fő is, ez körülbelül már nem egészen 200 per kilométer, ami ugye harcászatilag admetik nem is érzékelhető. Tehát igazából ez csak akkor lenne érdekes, hogyha olyan megállapodás tűzszünet lenne, ami meghagyná az ukrán hadsereget is ott, pedig az oroszoknak az a fő célja, hogy Ukrajnát demilitarizálják, ez a cél nem változott. Tehát lehet, hogy elfogadnák még a nyugat-európaiakat, de nyugat-európaiak nem lennék képesek frontot, tehát nincs az a sűrűség, tehát az semmit nem tudnák csinálni. Megfigyelni, és mind a ENSZ katonák, hogy regisztrálnák, mi most, hogy ott van a UNIFIL, amikor a Libanon ellen elindult a háború, és az izraelek simán átmentek rajta. Még halottak is voltak, még sebesültek.
Akkor ez nem sokat ér.
Semmit nem ér, igen. Tehát magyarul itt nem lehet látni, de mondjuk feltételezzük azt, hogy ez egy szilárd biztonsági tanács döntés, stb., de akkor is ez az erő kevés. És arra a kérdésre, hogy elegendő-e, jelenleg ugye a NATO 2022-ben egy új stratégiai koncepciót fogadott el, az úgynevezett előretolt védelmi koncepciót, ami azt jelenti, hogy a korábbi zászlói hajcsoport, ami ugye az oroszok csak azt mondták, hogy jelképes valami, azokat az 1000-1300 fő, ezek a szimbolikus erők, mondták az oroszok, ezeket most fölturbózzák 5-5,5 ezer, ez egy dandár harcsoport, de ezzel sincsenek teljesen készen, de ez a cél. És mellette pedig, hogy a 300 ezer fős gyorsan felállítható, reagáló erő, beleértve ezeket a telepített erőket is, aminek a készenléti ideje, ugye az első 100 ezernek 10 napig van, a második 200 ezernek pedig egy hónapig. Ehhez már ugye kellenek a mélységből, tehát mondjuk Portugáliából is, vagy Magyarországról, vagy nem tudom, de mélységbe jövő erők is. Tehát magyarul, ha kivesszük, ugye most van jelenleg 300 ezer katona, de benne van a 100 ezer amerikai, amelyik ugye Európában. És ugye a 100 ezer fő, vagy 200 ezer fő döntő része az ugye szárazföld erő kell, hogy legyen. És ugye pont abból van hiány, vagy abból van a kevés erő. Tehát nagyon nehéz megítélni, hogy mondjuk Európa hogyan tudná ezt a 100 ezer főt azonnal kiállítani. Mert nyilvánvaló, hogy most mondom a példát, hogy a balti országok, mint a Lengyelország be is jelentett, hogy nem ad ide erőt, mert ők továbbra is arra fókuszálnak, hogy a saját védelmük rendben legyen, mert az a teória, hogy az oroszok ideglenesen abba adják, de ezt újra kezdik. És ezért a nemzeti védelem az elsődleges. Tehát ez egy nagy dilemma, vagy nagy kérdés, hogy hogyan lehet. Most az Európai Unió látom, hogy erősít, ugye most lesz majd a informális tanács a Európai Jövő Védelemről, az új főképviselőasszony, hogy a Kaja Kallas akar egy fehér védelmi könyvet, növelni akarják a költségvetést, ugye csináltak hadipari gyártásra, fejlesztésre, stratégiát próbálnak, tehát sok mindent csinálnak, de az alapkérdés mindig az, hogy honnan lesz a katona. Eddig ugye négy nagy ország, a britek, franciák, ebben lengyelek nem bocsánat, olaszok és a németek jelezték, hogy küldenének katonát, de ez a 100 ezeres változat, a 200 ezer, ugye ennek a duplája, tehát ez egy nagy kérdőjel, hogy Európa képes lenne, már politikai egysége lenne hozzá, hogy kiállítsa ezt a védelmi erőt.
Mit szól ahhoz az ötlethez, amit egyébként érdekes módon a balti országok kezdenek el minél jobban propagálni, meg szorgalmazni, meg a lengyelek, hogy GDP 5%-ára emeljék a katonai kiadásaikat a NATO tagállamok, már a 2% sem nagyon sikerül sokszor, most talán már jobban, mint korábban, de 5%-ot mondanak, és valahogy, amikor Oroszországról van szó, mindig a balti államok, illetve a skandináv államok azok, amelyek mintha jobban tartanának egy esetleges jövőbeli konfrontációtól Oroszországgal, ott kezdik el felülvizsgálni a polgári védelmi létesítményeket, ott építenek egyes helyeken védelmi vonalakat, és egyáltalán ott történnek érdemi dolgok, akár új fegyverek vásárlása, mint mondjuk a lengyeleknél, más országban, mintha kevésbé, vagy csak lassabban. Vajon miért ez az éles különbség a NATO tagállamok
között? A baltiak, lengyelek, ők történelmileg félnek, tehát ott a biztonsági felfogás, biztonsági percepció, az a félelem, az mozgatja, és ugye ők abban meggyőződésük, hogy 3-5 év múlva újra kezdődik. Az 5%, amit most Trump felvetett, az a NATO-ban soha nem volt. Tehát a legmagasabb az 1978-ban, mondjuk pont Washington, ott is amerikai nyomás volt. Ugye ez egy végig, a NATO megalakulásra kezdődik, a költségek, ezek állandóan a kereskedésnek mindig vita téma volt, és soha nem sikerült elérni, amit kitűztek. De lényeg az, hogy 3% volt, és 3% fölött nem is volt. Még a hős időkben, tehát 49-50-ben, amikor az első stratégiai koncepciót, ugye 50-ben jóhagytak, és az első védelmet építették, akkor még a sündésznó védelem volt, tehát nem ez az előtt volt, hanem minden ország védje a saját területét, és akkor hoznak be valamit az amerikaiak, meg britek, stb. Akkor 6-8% volt a háború után a GDP arányos költségvetés, de akkor se tudták, akkor 500 000 fős haderőt akartak létrehozni, 54-ig ez volt a NATO első haderőképe, azt se tudták elérni. A ilyen hidegháborús időkben, amikor a szovjeteknek volt akkor 170 arosztály Európában, föl kellett állítani 50 arosztályt a nyugatiaknak, hát nem tudták elérni. Tehát ez egy irreális történet, de azért viszont érdekes, mert ugye ezek az országok, amelyek félnek, azok ezt melegen üdvözölték. Hát lengyelek most 4,4 vagy 4,8-szer ebbe az évben. A három balti, talán a letteket leszámítva, mindig 3% fölött van. Svédországot, mikor tavaly fölvették, szinte egyik napról a másikra 2%-ra megnyomta a GDP arányos költségvetést. A finnek 62 F-35-ös vásárolnak 26-tól. Tehát igazából ezek az országok, amelyek félnek, azok ezt üdvözölték, de a többség nem. Hát most, amikor a Giorgia Meloni ott volt és megcsinálta a másfél milliárdos üzletét Elon Musk-a legutóbb lenne a Trump rezidencián, hát nem mondták meg, hogy kedves Giorgia, hogy jó lenne, hogyha nem 2028-ra érnétek el a 2%-ot, hanem most azonnal. Mert ugye nem volt ilyen. Tehát igazából van egy sor ország, főleg a déliek, amelyek, vagy Kanada most, ugye Kanada most nyilván elkezd erősíteni emiatt a Trumpi kezdeményezés miatt, de igazából nem érik el. És hát van ország, mit tudom, Luxemburg, amelynek olyan pici hadserege van, hogy 900 fő, hogyha minden évben kicseréli mindent, akkor se tudná költeni a GDP-nek a 2%-os hányadát a hadseregre. Mondjuk most a Luxemburgok elég sok pénzt tesznek a NATO űrvédelmi ügyeibe, tehát az űrvédelmi központot, akkor most a brüsszeli központba és ezeket a űr kapcsolati, hogy lássuk, mi történik az űrben, ezt most ők finanszírozzák.
A műholdas technológia fejlesztést?
Hát igen, hogy legyen kép, hogy mi történik az űrben. Tehát akarnak-e a brüsszeli központ egy olyan képernyős világot, hogy lássák, mi történik az űrben. És ugye ez egy hatalmas informatika kell, meg műholdak kellenek, ugye az Európai Unió, meg az amerikaiak, ha beleegyeznek, de lényeg az, hogy a technológiai fejlesztését az a Luxemburg fizet. Egyébként ez is egy Trump iniciatív volt, azt mondtam, jó, hát jó persze, de akkor fizessék be a pénzt, ami hiányzik. Tehát igazából ez a 5%, ez nem reális, hogy NATO döntés legyen, ez persze nem jelent semmit, mert minden ország annyit költ erre, amelyet akar. Mi is ugye nekünk a miniszterelnök azt mondta, hogy nem, mert akkor tüdőlőni magát a gazdaság. Ugye 2% fölött van most hivatalosan, ugye a 16-ak vagyunk a tavalyi adatok alapján a 32 ország között, viszont fejlesztésben meg 9, ugye ott 20% a meghatározott arány, mi már 47-48 körül, de ugye ez meg azt jelenti, hogy a költségvetésen belül az egyensúly hiányzik, tehát a személyi kiadások állománya az meg kisebb arányban jelent, ami ugye szintén feszültséget okoz. Tehát ez irreális. A NATO mindig úgy halad el, hogy a legkisebb közös többszörös. Tehát nyilván volt már egyébként 2018-ban a varsói csúcstalálkozón, Trump azt mondta 4% első nap, persze leszavazták, másrészt meg azt mondta, hogy akkor jó, akkor január 1-től, ez nyáron volt, január 1-től mindenki 2%-ot fordítsa, és az sem valósult meg. Tehát igazából a legkisebb közös többszörös, és azok adják, akik félnek, meg azok adják, amely ország országok ugye a védelmi tervek szerint közelebb vannak. Tehát azt azért látni kell, hogy közelebb vannak a keleti arcvonalhoz.
Egyébként, hogyha elhatározza egy ország, hogy többet költ, akár mondjuk egy 3%-ot megcéloz, van annyi gyártási kapacitás, hogy hirtelen tud annyi fejlesztést megcsinálni, annyi új eszközt beszerezni? Hát a lengyelek is ugye rengeteg amerikai hadifelszerelést rendeltek, de hát mire megérkezik, annyira nem bíznak abba, hogy időben megérkezik, amire kora kell nekik, hogy rengeteg dél-korai cuccot rendeltek.
Ugye, mert a lengyel koncepció az volt, hogy ők átadták a régi technikát, tehát a MiG-29, nem tudom, T-72-es, stb., és ugye várták, hogy a németek szállítsanak. Na, de a németek hiába pörgették a gyártást, de ilyen gyorsan nem tudnak, mert ugye nekik is megvannak a saját tervek, kivonás, frissítés, stb., és akkor hát kényszerből, vagy csak DAFKE elkezdték ezt a dél-koreai üzletet, és 1100 nagy vasat vásárolnak, ami már jók a dél-koreai fegyverek, de azért logisztikailag nyilván itt is felvetődik egy csomó kérdés.
Egy háborús esetben akkor dél-koreából szállítanának a katrészt, lőszert.
Hát, igen. Már ugye ma mondjuk vegyük a mi, mert ugye erre még pontosan emlékszem, ugye a Gripen, egyszer kaptam egy térképet, alkatrészek, stb., mert ez a Gripen, ez 30%-ban volt svéd Gripen, és abszolút interoperábilis mindennel, csak ugye nagyon sok a nemzeti, és ugye a háborúk egyik tapasztalata, mi is ugye mit veszünk, a Leo 7-es A-HU, vagy tüzérségi 2000-es hú, tehát ezek a nemzeti specifikációk, ugye most a NATO-nak az a javaslat, ezeket felejtsék el, mert elég, ha egy pici, egy sint, egy odébb helyez néhány milliméterre, vagy fél centivel, már nem jó a egyen, tehát szabványosított lőszereknek.
Tehát egységes gyártás legyen, egységes koncepció.
Így van, így van. Ami egyébként régen a Varsói szerződés ilyen szempontból nagyon interoperábilis volt, mert minden orosz volt. És kész. És nem volt probléma. Tehát elfogyott a lőszeret, 122 milliméteres, jött az orosz logisztikai egység, oda szállította és használta. De nálunk ilyen minden, hogy a biznisz azért van, hogy minden ország, amely nagy piac, tehát nagy hadipari megrendelést csinál, próbálja a saját nemzeti iparát is hizlalni, növelni, erősíteni, és akkor teszi ilyen, hogy akkor ez magyar változat legyen, és akkor ez Magyarországon készüljön, vagy Lengyelországon készüljön. Tehát ez egy tapasztalat, hogy nem is. Az ukránoknak van 40 ilyen nagy harci technikai eszközük, amit igazából nincs meg a most próbálják megteremteni a helyi javításhoz, gyártáshoz szükséges feltételeket, de ki kell vonni az arcvonalból, hogy Lengyelország vagy a Baltiakban felújítsák őket, mert ugye nem tudnak oda küldeni, mint normál békeműveletekbe gyártó cégtől mobil javítókat, mert háború zajlik. Na de hát kivonod a fél év, mire visszaér a technika.
Tehát igazából, nagyon hiányzik a frontvonalról.
Igen, hiányzik, és ugye ahhoz meg nincs, tehát nincs annyi, hogy gyorsan pótolják. Már rengeteg az ígéret, de az idő kell, míg ezek teljesülnek.
Mit szól ahhoz, és akkor egy kicsit szerintem térjünk át esetleg még erre a részre, hogy azért az új elnök Donald Trump igencsak bekezdett abban az értelemben is, hogy mit fél mondattal említette, hogy Kanadának javasolta, hogyha nem akarnak vámokat, akkor akár csatlakozhatnának tagállamként az Egyesült Államokhoz. A Panama csatorna is érdekes volt, de a leginkább Grönland emlegetése, hogy ott nagyon sok a szénhidrogén, és mi lenne, hogyha Grönland együttműködne, úgymond az amerikaiakkal, és hát azért, hogy szőrén mentén megemlítette, hogy ő akár ezt katonai erővel is hajlandó megtenni. Lehet azt olvasni, hallani, hogy akár az oroszokkal való versengésben is, de a kínaiakkal főképp, Grönlandot nagyon szeretné az amerikai vezetés. Nem csak a kőolaj, nem csak a különböző szénhidrogén, illetve a ritka földfém kincsek miatt, hanem mert stratégiai szempontból jó helyen van. Egyrészt bármiféle akció Grönland ellenében, nem grönlandi egyetértéssel, vajon mit hozna? Másrészt meg ez hova terelheti az egészet?
Hát ugye Trumpnak volt már 2019-ben ez az ideája, hogy Grönlandot bevonni az amerika rendszerbe, de még korábban, még Truman idejében is, sőt, még az 1900-as évek elején is volt ilyen kísérlet, mert ugye azt a grönlandig is mondják, hogy észak-amerikai kontinenshez tartozik Grönland, tehát geopolitikai vagy geostratégiai szempontból oda tartozik. De én abban nem hiszek katonára. Egyrészt van most egy amerikai bázis, ott alapvetően a stratégiai légvédelmi rakéta, hadászati radarok, meg képességek vannak, tehát azt lehet növelni, arra mindenki nyitott, hogy többet tegyen oda. Az, hogy én egy NATO tagországtól elveszek egy legnagyobb szigetet, az ugye teljes ellentétes minden nemzetközi jogszabállyal, tehát az a, mondjuk ezt erőszakkal próbálna megcsinálni, ez tulajdonképpen szétesne a nyugati közösség, és egy hatalmas konfliktus lenne Európa és Egyesült Államok között. Nem véletlenül a francia külügyminiszter mondta, hogy Európa, megvédjük a Grönlandot. De azért veszély van, mert ugye elküldte a fiát, azt tudjuk, hogy próbálnak mindenkit befolyásolni ott, hogy legyen ilyen döntés. Ugye Grönland régóta szeretne önálló lenni, tehát a dánoktól is elszakadni, de azért a realitás az, hogy a gazdaságilag ugye 60, legalább 60% a Dánia, meg az északi skandináv országok, tehát nincs realitása. Az egyetlen pozitív dolog, hogy a négy párt, ami van a parlamentben, két kormány, két ellenzi, mindig azt mondta, hogy nem. Tehát igazából ez békés úton nem lehet. Azon lehet tárgyalni erre, hogy a dán kormány is mondta, hogy erősítsék a jelenlétet. Mert ugye a Grönland nem csak ezek az előnyei, hanem ugye az északi sark, és hogyha olvadás van, akkor tulajdonképpen az északi déli átjáró, az áthajózáshoz is sokat számítana, hogy az erős katonai védelmi rendszerrel ellátott, és ugye ha megnézzük, főleg a transformációs parancsnokságnak az Arktika kapcsolatos ilyen különböző forgatókönyveit, ami nyilvános a médiában is megjelöl, az egyik mindig az, hogy ezen Grönlandon megjelennek, nem tudom én, az oroszok vagy a kínaiak, tehát igazából ennek van valami biztonság relevanciája, de ugye ezt nem így kell megoldani. Tehát én nem hiszek ebből, hogy ez megtörténne. Valószínűleg megegyeznek, és egy nagyobb katonai jelenlét lesz ott, mint eddig.
Mennyire üzenetértékű az, és akkor végül ezzel zárna meg a lehetséges forgatókönyvekkel, hogy mielőtt Trump-al beszélne Vlagyimir Putyin, az előtt a kínai elnökkel tárgyalt. Ugye próbálja mind a két fél azt mondani, hogy ez egy előre egyeztetett tárgyalás volt, és teljesen véletlenül előbb történt meg, mint Donald Trump beiktatása, a hivatalának és elfoglalása, de hát ezt igazából úgy megmosolyogja ezt az ember, ezt az indokot. Mehet élénkre az egyeztetés az oroszok és a kínaiak között a háttérben, hogy mi legyen?
Ez egy másfél órás, egy óra 35 perces beszélgetés, úgy titkos vonalakon, és az egyik fő üzenet az volt, hogy nem engedik, hogy éket vegyenek közéjük. Tehát igazából ez egy összezárás. Ugye Kínát is ezer módon fenyegeti Trump, mint olyan Oroszországot is. A Trumpnak a kampány alatt még azt is volt, mikor mondták neki, hogy azt mondta, hogy megmondja Zelenszkijnek, hogy ez lesz. És ha nem, akkor nem adok fegyvert. És akkor megkérdezték tőle, és hát mit mond Oroszországnak? Azt mondta, akkor majd bombázom Moszkvát. Most ugye azt mondta, hogy ha Putyin nem teljesít, amit ő kér, akkor tönkreteszi az országot. Mondjuk az igaz, már jövő tönkreteszi Oroszországnak, már ugye mostan is látjuk. Tehát igazából ez egy nagy figyelmeztetés az Egyesült Államoknak, hogy ez a most minden Amerika és Amerika érdek a világon, ez nem fog működni, mint olyan múltban sem működött.
Ha mondjuk nincs alku valamiért Putyin és Trump között, akkor Trump vajon teljesen kivonhatja az amerikai támogatást az ukránok mögül, és akkor hagyja, ami történik, az európaiak próbálják meg állni a sarat, ahogy tudják, vagy pedig akár az ellenkezője is történhet, és még erőteljesebb támogatást ad
Ukrajnának. Hát ugye megint a kampány válaszán azt mondta, hogy ha nem hallgatnak rá az oroszok, akkor még többet fogadni. Szerintem nem tudja teljesen ott hagyni, mert ugye a republikánus párton belül is van egy erős pro-ukrajna és orosz ellenesség, tehát igazából ezt a realitást nem mondhatja, hogy nem söpörleti le az asztalról. Ja, akkor azt jelenti, hogy folytatódik tovább, és eljutunk oda, amit korábban is mindig szoktam mondani, mind a két ország annyira meggyengül, hogy végül csak feladják a háborút. Csak azért az jó lenne, hogyha a harmadik év, vagy mondjuk május 9-ig azért ez a problémakör legalábbis a tűzszünet szintjén megoldódna.
Van erre mondjuk 50%-nál nagyobb esély, hogy ez megoldódhat májusig?
Remény van rá.
Szerencs Zoltán vezérkari főnökkel beszélgettünk, köszönjük, hogy itt volt az elmúlt kétszer 20 percben, és tegy meg máskor is.
Köszönöm szépen.
Ezt a felvételt visszanézhetünk a YouTube csatornánkon is, a Trend FM oldalán. Az elmúlt kétszer 20 percben a műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.